Igen, szeretett testvéreim és testvérnők, én hiszem, hogy mindig magasztalhatjuk a mi Urunk kegyelmét és a mi Urunk hűségességét. Annyira örülünk és annyira hálásak vagyunk, hogy megtartott minket egészen eddig az óráig, és kegyelmes volt hozzánk, és továbbra is vezetni és irányítani akar minket. Mielőtt együtt imádkoznánk, szeretnék felolvasni egy zsoltárt. Az ötödik zsoltárt, hadd olvassuk fel az ötödik zsoltárt. Vedd tudomásul az én szavaimat, Uram, hallgasd meg sóhajtozásaimat. Ó, hallgasd meg hangos könyörgésemet, én királyom és Istenem, mert hozzád száll az én imádságom. Ez valami nagyon különleges dolog, és hiszem, hogy ez mindannyiunk szívének vágya is. Hogy Isten meghallgatná szavainkat, imádságainkat, hogy meghallgatná sóhajtozásainkat, amikor néha különböző helyzetekben és körülmények között találjuk magunkat. Ahogyan valószínűleg itt is tette Istenem ez embere Dávid. És ezért nagyon fontos volt számára, hogy ne csak a szélben imádkozzon úgy maga előtt, hanem hogy a szavak, amelyeket felküld Istenhez, valóban meghallgattatásra találjanak. Én hiszem, hogy ugyanez a helyzet velünk is. És hiszem, hogy mi is szeretnénk, ha ő meghallaná a szavainkat és az imádságainkat, és odafigyelne a sóhajtozásainkra, mert mi is ugyanabban a világban élünk, és különböző élethelyzetekben érkezünk hozzá. És akkor az egyetlen vágy mindannyiunkban az, hogy bárcsak Isten meghallgatna minket, de ne csak máskor, hanem ma este is, hogy meghallgasson bennünket, és figyeljen arra, amit mi elébe terjesztünk, mert hiszen nem akarunk semmi különöset, hanem tényleg azt szeretnénk, hogy segítsen nekünk minden szükségletünkben, és legyen az oldalunkon minden nap és minden órában, mert sok az elnyomás és a nyomorúság ebben a világban, de mi Dáviddal együtt elmondhatjuk ezeket a szavakat. Úgy gondolom, hogy ne csak szavak legyenek, hanem a szív mélyéről kell, hogy jöjjenek, fakadjanak, és hogy elérjék Isten trónját. Majd így folytatja. Ó, Uram, már korán reggel meghallod kiáltásomat, már korán reggel áldozatot készítek neked, és tekintetemmel kereslek, kémlelek utánad. Akár kora reggel, akár késő este vagy éjszaka, a mi vágyunk mindig az, hogy találkozzon velünk, ahogyan mindig is találkozott az ő népével. Én hiszem, hogy ezek az emberek nem hiába kiáltottak, és mi sem fogunk hiába kiáltani, hanem ő meghallgatja minden kérésünket és minden könyörgésünket. Azt mondja tovább az ötödik versben, de hiszen te nem egy olyan Isten vagy, aki kedveli az istentelen lényeket, egyetlen gonosz ember sem lakhat nálad vendégségben. A dicsekvők vagy a hetvenkedők nem kerülhetnek a te szemed elé, te gyűlölsz minden gonosztevőt. A hazugokat hagyod elpusztulni, az Úr megveti azokat, akik vérontással és csalással foglalkoznak. Én viszont bemehetek a te házadban, a te nagy irgalmasságod szerint leborulhatok szent templomod előtt tisztelve téged. Micsoda kegyelem napjainkban is. Szeretett testvéreim és testvérnők, hogy az Úrházában időzhetünk. Sokan szeretnének ugyan az Úrházában időzni, szeretnének ezen a helyen lenni, de nincs rá lehetőségük, higgyétek el nekem. Sok testvér és testvérnő már kinyilvánította ezt. Vágynak arra, hogy itt legyenek Isten népe között, az íge visszhangzása alatt. Dávid azt mondja itt, és így fejezi ki, Én viszont bemehetek a te házadban, a te nagy kegyelmed szerint, nem csak egy kegyelem, hanem a Isten nagy kegyelme szerint. Az is csak kegyelem, hogy itt lehetünk. És leborulhatok a te szent templomod előtt, a te tiszteletedre. Nem az emberek előtt, Isten templomában várták Istent, és úgy borultak le hittel, hogy tudták, hogy Isten meghallgatja őket. Uram, vezess engem a te igazságosságod szerint ellenségeim okulására. Tedd egyenessé előttem a te útadat. Mert az ő szájukban nincs őszinteség, belső részük a gonoszság vagy huncutság. Nyitott sír a torkuk. Nyelvükkel sima szavakat beszélnek. Hadd vezekeljenek, ó Istenem, hogy a hanyatlásnak essenek az ő merényleteik miatt. Taszítsd el őket magadtól galád vétkeik sokasága miatt, mert tatszoltak ellened. Ezt Dávid imádkozta így, mert sok ellensége volt körülötte. Ha visszagondolunk arra, amikor István meg lett kövezve, ő a következőket mondta, Uram, ne számolt fel ennelük a bűneiket. Ez a nagy különbség. Az Ószövetségben az emberek még bosszút kértek ellenségeikért, az Új Szövetségben azonban már kegyelmet kértek. A továbbiakban ez van írva. Akkor mindazok, akik bíznak benned, örvendezni fognak, mindig újongani fognak, hogy megvéded őket, és mindazok, akik szeretik a te nevedet, örvendezni fognak benned. Mert te, Uram, megáldod az igazat, megoltalmazod őt kegyelemmel, mint egy pajzssal. Egészen eddig, eme drága és szent íke, legyen, hogy az Úr megáldjon bennünket ma este is, hallgassa meg szavainkat és az imádságainkat. Legyen, hogy az Úr megáldjon bennünket ma este is, hallgassa meg szavainkat, imádságainkat. Úgy hiszem, nehogy nem akarunk csak üres szavakat hangoztatni, hanem amikor őhozzá fordulunk, akkor valóban szívünk mélyéről akarunk tiszteletet és imádatot akarunk tanúsítani neki, és a közben járói imádságokat is szeretnénk felajánlani neki kedves testvéreinkért, akik felajánlottak magukat az imádságra. Hadd álljunk fel együtt imádkozni. Hűséges Istenem, alázatos, meghajló szívvel és meghajló szellemmel jövünk eléd. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy a te nagy kegyelmed szerint imádkozhatunk a te házadban, hogy a te ígédet szemünk elé vezethetjük, és várhatjuk, hogy megáldj minket, és továbbra is szólj hozzánk. Uram, védj el minden alávalóságot tőlünk, vedd el minden hibáinkat, tévedéseinket, mindent, ami nem tetszik neked, az én életemben, mindannyiunk életében, ó Istenem. Mert emberek vagyunk, feledékenyek és gyengék, Uram, de feltekintünk te hozzád, és magasztalni akarjuk mindvégig a te kegyelmedet, amely egészen eddig az óráig hordozott bennünket. Annyira örülünk, Uram, hogy a te népedhez tartozhatunk, és azok közzé, akikhez különösen kegyelmes voltál. Urunk, kérünk, hogy ajándékozz meg mindannyiunkat kegyelemmel, és mindazokat is, Urunk, akik talán most itt rendezgetik gondolataikat, és várakozással vannak, ó hűséges Istenem, hogy megérintsd őket, és hogy segíts rajtuk. Légy kegyelmes hozzájuk, Istenem, és légy kegyelmes hozzánk is ma este, Uram, és szólj hozzánk, Uram, vedd tudomásul szavaimat, Uram, vedd tudomásul imádságomat, ó Istenem, hallgass meg sóhajtozásunkat, Uram, hiszen te ismered a szívünket, te tudod azt is, mit imádkozzunk még, Uram, mi van a szívünk mélyén. Uram, ajándékozz meg kegyelemmel, sokakat még, hadd legyen nyilvánvalóvá te fennhatóságod ebben az órában. Ó Istenem, imádunk téged, és kérünk, hogy segíts meg Borhárd testvéreinket is, Uram, és a többi testvéreket is. mindazokat, akik neked ajánlották magukat. Könyörű mindenkoron, ó Istenem, légy irgalmas mindannyiunkhoz, érints meg őket, Uram, mert tudjuk, hogy Te még nem változtál meg. Te még mindig ugyanaz vagy, aki voltál, Uram, mind kezdetben, úgy a végsőkig. Te még irgalmas vagy, Uram, a Te kegyelmi kezeid még mindig kinyújtva vannak. Ezért imádunk Téged, és kérünk, hogy légy velünk. Áld meg testvérünket is, Uram, akik ma este a Te ígédet közvetíti. Légy Te az ő szájában a szó, Uram. Áld meg őt, áld meg mindannyiunkat, akik hallani fogjuk, Uram. Segíts minket, és akkor segítségben lesz részünk. Magasztalva és dicsőítve legyen a Te csodálatos és dicsőséges Jézus neved. Amen. Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ma azt szeretném, ha minden úgy az első fél időben jönne. Ez egyszerűen jobb lenne az imádsághoz. Tudjátok, amikor imádkozunk, a parazsnak, amely előkkel okozza a hőséget, azoknak elég közzel kell lennie egymáshoz. De akárhogy is legyen, talán mától kezdve csak megszívleljük, hogy itt az előbbi sorokat itt elfoglaljuk, és szellemben válvetve az Úrban vetett hitben egymáshoz hadd álljunk közzel. Sajnálom, számos imakéréseket írtam fel, és az íróasztalomon maradt. De Isten ismeri mindet. Isten ismer minden szükségletet, nem csak a miénket, hanem az emberiséget, az emberiség minden szükségletét. Az előbb úgy érintve lettem, bár ez egy földi ügy, de mivel olyan sokszor voltam Indiában, és amikor hallottam, hogy az elnöknő két testőre 16 lövéssel meggyilkolta az elnöknőt, el kellett gondolkodnom magamban, a testőrök, akiknek az lenne a feladatuk, hogy megvédjék őt, szétlővik, és már nincs az élők sorában. Függetlenül attól, hogy hogyan gondolkodunk egy rendszerről, vagy mondjuk egy női elnökről, vagy bármi másról, de minden embernek joga van az élethez, és senkinek sincs joga elvenni egy másik ember életét. De ahogy Branham testvér megjövendőlte, a világ egy őrültek háza lesz. És ez így is lett. Nekünk pedig vigyáznunk kell, hogy fegyvereinket az ellenség minden kísérlete ellen irányítsuk, és hogy fölényben legyünk, felülkerekedjünk a harcban. A hétvége jó volt, valami különlegeset tapasztaltam Salzburgban. Amint tudjátok, ott nem túl nagy a közönség, de mindig meghitt és szép, meleg a légkör, úgy, ahogy az osztrákoknak általában egy beleszületett természet. És akkor még ehhez jön ugye az isteni. Akkor mindenki otthon érezi magát. Zürichben is örültem, megint sokan voltak a látogatók. Amint tudjátok, a sok beszéd hatással van az emberekre. Semmit sem lehet tenni a sok beszéd ellen, még mindig a Földön vagyunk, és amíg van miről beszélni, addig az emberek beszélni is fognak. Néha még akkor is beszélnek az emberek, amikor nincs miről beszélni. És igazából ennek véget kellene vetni, de tényleg nem tudom, hogy ez mikor következik be. Csak reméljük, hogy közöttünk, és tényleg nem egyesek vagy bárki ellen irányulok ezzel, mert én magamat is közéjük sorolom, és azt kívánom, hogy bárcsak mindenki más is így tenne, hogy kordában tartsuk a nyelvünket, nem mondunk semmit tovább, ha csak nem vagyunk meggyőződve annak valódiságáról, hogy igaz. És ha valami negatív dologról van szó, akkor utána is hallgatnunk kellene. Ki emlékszik még Branham testvér prédikációjára, aki azt mondta, a beszéd egy gyülekezetben olyan, mint, ki tudja, ezt mondja a Biblia, mint a rák daganat, ezt mondja a Biblia, mint a sav, amely mindent szétmar. És ezt nekünk fel kell ismernünk, és meg kell értenünk. Hiszen azt akarjuk, hogy az imádságaink, ahogy Rusz testvér már említette is, Isten trónjához felemelkedjenek. Igen, de milyen szívből jönnek ezek az imádságok? Hogyan tudjanak felemelkedni Istenhez? Hiszen valaminek történnie kell mindannyiunkkal azelőtt. És mindenkinek készen kell lennie arra, hogy egyszerűen azt mondja, Uram, itt vagyok, fogadj el úgy, ahogy vagyok. És abban a pillanatban, amikor úgy elreteszeljük az ellenségnek a hozzáférést, megnyílik az ajtó az Úr előtt. Nem is lehet másképp. Az lehetetlen, hogy az íge hirdetésen múljon, és Istenem sem. Néha már elmondtam itt. Ha csak testvérekként hirdettük volna az ígét ezen a helyen, akkor általában magunkat hibáztatnánk, és egyébként is ezt tesszük, de hiszen az évek során gondosan lefordítottuk a Branham testvér prédikációit, és joggal várhatunk aratást, áldást, amelynek meg kell felelnie a hozzánk intézett ígehirdetésnek. Nekem nehezemre esik ma este itt elől állnom, mert egy olyan ember vagyok, akit mégis minden mélyen megérint. Mélyen megérintett nem csak személyesen, hanem azért is, mert tudom, hogy az idő nagyon rövid. Mert meg vagyok győződve arról, hogy az Úr meg akarja erősíteni az ő szavát, vissza akarja igazolni azt. Mert úgy számítok, vagy azzal számítok, hogy minden ígérhetnek, amelyek adva lettek, hogy azoknak be kell teljesedniük. Amikor Rusz testvér előzőleg azt mondta, sokan vágynak arra, hogy itt legyenek, erre csak igent és amment tudok mondani. Ha azt mondanám, hogy ezrek repülnének szerte a világon, ezrek berepülnének az egész világról, hogy itt lehessenek, akkor ez nem túlzás. De milyen fájdalmat éreztem, amikor a testvérünk ezt mondta, és elgondolkodtam rajta. Mit kezdünk mi, akik itt vagyunk? Azzal az idővel, amivel Isten megajándékozott bennünket, hogyan gazdálkodunk vele, hogyan használjuk fel, és milyen felelősséggel terheljük meg magunkat. Amit eddig még soha nem tettem meg, azt ma meg fogom tenni. És csak azért teszem ezt, mert tanulságot szeretnék levonni magam és mindannyiunk számára ebből. És azért teszem meg, mert olyan embereket érint, akikkel megtehetem. Én soha nem jártam utána, ha valami mondva lett. Soha nem kérdeztem utána, csak valahogy úgy meghatódtam. Érintett lettem. De soha nem mentem oda senkihez, hogy megkérdezzem, igaz ez, vagy nem igaz. De amikor masszív dolgok kerülnek szóban, és amikor meg vannak nevezve az emberek név szerint, és az is meg van nevezve, amit állítólag mondtak, akkor, ha tényleg kétségeink vannak, akkor meg kell adni a lehetőséget utána kérdezni, hogy igaz-e, amit mondtak. És ezt a múlt pénteken megtettem. Én megkérdeztem őt, én megkérdeztem a hölgyet is. Sem ő, a férfi nem mondta, sem ő, a feleség vagy a hölgy nem nyilatkozott az ügyben. Ezt csak azért említem meg, hogy elmondjam itt ezen a helyen, hogy milyen veszélyes olyan dolgokat tovább mondani és terjeszteni, amiket soha még ezer év múlva sem lehet többé jóvá tenni. Hiszen ennek nincs semmi értelme. Nekünk tudomásul kell vennünk, hogy nem azért vagyunk itt, hogy ilyen dolgokat hordozzunk magunkkal, hanem ha valóban léteznének, akkor mi itt vagyunk testvérekként, és elmehetünk az érintett testvérekhez, és válaszolhatunk a kérdésekre. És ha kell, felvilágosítást, vagy segítséget és tanácsot is adhatunk. Ha én rólam a leglehetetlenebb dolgok vannak mondva, akkor mondom, mindent elviseltem, de őszinte leszek, én nem akarnék azok bőrébe bújni $1 millió sem, akik tudatosan vagy tudatlanul, szándékosan vagy akaratlanul Isten munkájának ártottak azok bőrébe bújni az ítélet napján, valóban nem szeretnék. Mi tisztában kell legyünk azzal, hogy mit jelent a jellemgyilkosság. Aki ezt nem ismerte fel, hogy mit jelent egy ember jellemét a sárba tiporni, és a felismerhetetlenségig gyalázni, hogy ez mit is hoz magával, mit is jelent. Nem létezik olyan hitetlen, akinek van egy csöpnyi tisztessége és műveltsége, aki ilyen viselkedést tanúsítana, vagy megengedhetne magának, hogy napirenden legyen nála. Nekünk, akik az örökké valóságot együtt akarjuk tölteni, ami Urunkkal, mit kellene elvárni tőlünk, a mi részünkről? Aztán halljuk Branham testvért mondani, ha nincs semmi jót, mit mondanotok egy testvérről, akkor hallgassatok. Ha valóban azt hisszük, hogy Istentől kifolyólag kegyelemben részesedtünk, akkor valóban meg kell őriznünk a tiszteletet az Úr iránt, az ő ígéje iránt, de az egymás iránti tiszteletet is valóban meg kell őriznünk. A hívőknek ezzel van a legnagyobb nehézségük. Az emberek azt hiszik, hogy homokba játszottak egymással, és mindenki megengedhet magának mindent. Nos, ez így nem lehet. Szeretteim, ez mindig elhomályosítja a köztünk lévő közösséget. Az emberek beszélgetnek ahelyett, hogy imádkoznának, és ez mindig oda-vissza megy. Ez így nem mehet tovább. Teljes szívvel elköteleztük magunkat Isten országa, Isten ügye mellett, de egy bizonyos céllal. És ez a célkitűzés az kell, hogy legyen, vagy abban kell álljon, hogy az íge hirdetésének eredményeként egy mennyasszony, egy íge mennyasszony legyen felkészítve, akit a főlegény elé lehet vezetni. Talán most jön egy egészen új fázis. Egy olyan fázis az Isten félelemben, az ő ígéje iránti tiszteletben, hogy újból átgondoljuk, mi minden jöhet létre annak eredményeként, amit mondunk, milyen kihatása lehet. Ha a szemeinket az Úrra szögezzük, és ha az, amit a szánkkal vallunk, számunkra értékessé vált, nevezetesen Isten ígéje és Isten ügye, akkor hogyan használjuk ajkunkat arra, hogy is ne hirdessük és beszéljünk arról, ami számunkra nagyszerűvé vált. Az apostolok cselekedetei második fejezetében az van írva, hogy amikor beteltek Szent Szellemmel, hirdették Isten hatalmas tetteit. Egy Istentől kegyelemben részesedett embernek, és aki betelt Szent Szellemmel, egyetlen feladata van, hogy hirdesse Isten nagy tetteit. De van néhány vers, amit az imént sietve feljegyeztem, itt a példabeszédekből, hiszen Salamon egy bölcs, tapasztalt ember volt, és talán a 26. fejezettől visszafele fogjuk szemügyre venni a fejezeteket, vagy az ígeverseket. Példabeszédek 26. fejezet a 20. versétől. Ahol nincs fa, ott kialszik a tűz. És ahol nincs titokban rágalmazó, szószátjár, ott megszűnik a vita. Nem szeretnénk-e mindannyian, ha ez így lenne? Amíg még van fa, és berakjuk a tűzre, nos rendben, addig tovább fog égni. De amikor a fa elfogy, akkor a tűzhe is kialszik. És most itt lenne az ideje, a legfőbb ideje annak, hogy a tűzhely kialudjon. És itt úgy folytatódik tovább. És ahol nincs titokban rágalmazó, vagy szószátjár, ott megszűnik a vita. Igen, hálát adhatnánk Istennek, ha ez valóban így lenne, hogy a szószátjárokból már ne lenne senki. Akkor végre nyugtunk, és békességünk lenne, és teljesen odaadóan, gondtalanul szolgálhatnánk az Urat. A 21. vers. A kőszén felízítja a parazsat, a fa pedig a tüzet gerjeszti, egy veszekedő ember pedig a viszályt szítja. Hadd hasonlítsuk ezt az ígét össze a hegyi beszéddel. Üdvösségre vezető állapotban vannak a békességre igyekszők, mert ők birtokba fogják venni a birodalmat. Igyekezzetek a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. Tovább, 22. vers. A titokban rágalmazó, a szószátyár szavai olyanok, mint a csemegék, amelyek a test legbelsőbb részeibe hatolnak. Fényes máz, glazúr, amellyel be van vonva az agyagetény. Ilyenek a 72 kérkedő ajkak és egy rossz indulatú szív. Ha megszívleljük ezeket a szavakat, valóban megszívleljük, és azt mondjuk, Uram, könyörülj te rajtunk a te szent nevedért. Hiszen Isten minden egyes szava tiszta igazság. Isten minden egyes szava arra adatott, hogy szívből hinni tudjuk, és ne csak higgyük, hanem belsőleg egyet is értsünk vele, és azt mondjuk, Uram, ha még nem így van nálam, akkor hadd legyen így. Engedd meg, hogy így legyen. Nem tudom igazán, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az egyik vagy a másik oldalnak milyen következményei és kihatásai vannak. Amennyiben Isten kegyelmes lesz hozzánk, akkor azon fogunk fáradozni, vagy arra fogunk törekedni, hogy az ő ígéje ebben a tekintetben is érvényesüljön az életünkben, és véghez vigye azt, amiért elhangzott, és amiért le lett írva. A titokban rágalmazó szószátyár szavai olyanok, mint a csemegék, amelyek a test legbelsőbb részeibe hatolnak. Fényes máz, vagy glazúr, amellyel be van vonva az agyagedény. Ilyenek a 72 kérkedő ajkak és egy rossz indulatú szív. Senkinek sem használ a máz, sem nekem, sem neked. Szép a máz ugyan, szépen bevonva vele az edény, de semmi több. A szív és az ajkak összhangban kell legyenek egymással. El kell jutnunk erre a szintre, másképp nem megy. A továbbiakban ez van írva. Ajkával megjátsza magát, úgy tesz, mintha a gyűlölködő, de szívében csalfaságot rejteget. Isten átlát mindenen. Isten mindent lát, mindent hall. Ugyanitt az van írva tovább. 25. vers. Ha barátságos szavakat használ, ne higgy neki, mert 7 utálatosságot rejteget a szívében. 26. vers. Bár elrejtőzhet a gyűlölet az álcázás mögé, mégis nyilvánvalóvá lesz az ő rossz indulatúsága a törvényszék előtt. Nos, nem azért vagyunk itt, hogy ítélkezzünk. De egy dolognak mindannyiunk számára világosnak kellene lennie. Azért vagyunk itt, hogy Isten áldásában részesedjünk, hogy Isten felhívásának eleget tegyünk, hogy ne engedjük szabadjára a nyelvünket. Ezért vagyunk itt. És senki sem beszél dühből, hanem valóban a mélységes vágyakozásból, hogy Isten elírja az ő fennhatóságát, hogy a bízalom újra felépüljön, hogy az összetartozás és a szolidaritás újra létrejöhetne egymással, újból, és hogy az Úr ezt megvalósíthatná, kieszközölhetné. Vannak még néhány íge szakaszok. Én azt kívánnám, bárcsak ne kellene ilyen íge szakaszokat felolvasni. De ha már benne vannak a Bibliában, akkor szükség van arra, hogy felolvassuk őket, különben nem lenne létjogosultságuk. A 25. fejezet a 21. versében ez áll. Ha az ellenséget éhes, úgy etesd meg kenyérrel, és ha szomjas, adj neki vizet inni. Mert ezáltal tűzparasat halmozol a fejére, és az Úr visszafizeti, vissza fogja fizetni neked. Ez is az Úr szava. Amikor néha úgy gondoljuk, hogy valaki akar tőlünk valamit, akkor az a feladatunk, hogy tűzparazsat gyűjtsünk és halmozzunk a fejére. És akkor jön az ígéret, és az Úr visszafizeti neked. Vissza fogja fizetni neked. Isten mindent lát, ismeri az indítékot. Ő pontosan tudja, hogy mit, miért teszünk, vagy mondunk valamit. A 25. fejezet 11. versében ez áll írva. Mint az aranyalmák az ezüst tálakban, olyan az időszerűen kimondott szó. A helyén való kimondott szó. Ilyen tehát egy megfelelő időben kimondott szó. Aranyalma van az ezüstálban, csodálatos látvány. Valami gyönyörűség, aminek ugye örülni lehet. Így a kellő időben kimondott szavaknak is ilyen hatásuk van. Én kívánom magamnak, kívánom mindannyiunknak, hogy legyen meg a lehetőségünk Isten kegyelme által ennek úgy eleget tenni. És meg vagyok győződve róla, hogy az Úr mindannyiunkat megsegít ebben. Ezt megtenni. Nos, úgy van, hogy figyelmen kívül is hagyhatnánk mindent. És én mindvégig azon a véleményen voltam az évek folyamán, hogy Isten majd mindent el fog intézni. De hogyan fogja elintézni? Hogyan teszi ezt meg Isten? Mindig az ő ígéje és az ő szelleme által. Isten nem tehet többet, mint amit az ő ígéje által mond, irányít, ígér, megparancsol nekünk, mert a hit az íge hirdetésből fakad. Mindent, amit Isten tesz, azt az ő ígéje szerint fogja tenni, vagy teszi. Mielőtt ezeket a dolgokat megvalósulni látnánk, nyíltan ki kell legyenek mondva. Viszont Isten ígéjéből kell kivenni őket. Onnan kell elolvasni. Nem lehet olyan dolog, amit valaki csak azért mutat be itt, hogy bemutassa, hanem Isten ígéjéből kell származnia. Itt van a következő utasítás. A 24. fejezet 11. versétől. Mentsd meg azokat, akiket halálba hurcolnak, és azokat, akik a kivégzésre tántorognak. Ó, szabadíts meg őket mégis, vagy annak ellenére. Mit jelenthetnek ezek a szavak? Mentsd meg azokat, akik a halálba hurcolnak, és azokat, akik a kivégzésre tántorognak. Amikor valaki el van ítélve, amikor kivégzésre vagy halálra lett szánva vagy ítélve, akkor fel vagyunk szólítva arra, ó, szabadíts meg őket mégis, vagy annak ellenére. Nekünk nem szabad részt vennünk semmilyen ítélethozatalban. A mi feladatunk az, hogy felszabadítsunk, hogy ahogy itt meg van írva, ó, szabadíts meg őket mégis, vagy annak ellenére. A 12. vers, azt akarod mondani, de hiszen valóban nem tudtunk róla semmit, vajon nem fog-e átlátni rajta ő, aki a szíveket mérlegeli, vagy vizsgálja, és aki a lelkedet figyeli, nem fogja-e tudni, igen, ő mindenkinek a tettei szerint fog megfizetni. Isten azt akarja, Isten valóban akarja, hogy megszívleljük ezeket a szavakat is. És azt akarja, hogy a mi belsőnk meglágyuljon, elolvadjon az ő jelenlétében, hogy minden szívkeménység, minden, ami a másik embernek ártalmas lehet, ami bántani tudja, ami akadályt képezhet számára az Úr követésében, hogy mindezt Isten kegyelmével távol tudjuk tartani magunktól. Tehát, hogy képesek legyünk távol tartani magunktól. Mentsd meg azokat, akiket a halálba hurcolnak, és azokat, akik a kivégzésre tántorognak. Ó, szabadíts meg őket! Mégis, vagy annak ellenére. Azt akarod mondani, de hiszen valóban nem tudtunk róla semmit, vajon nem fog-e átlátni rajta ő, aki a szíveket mérlegeli, vagy vizsgálja, és aki a lelkedet figyeli, nem fogja tudni. Igen, ő mindenkinek a tettei szerint fog megfizetni. De még tovább folytatódik. Sőt, még a parancsot is megkapjuk, vagy inkább az istentelenek kapják ezt az utasítást, mert az istenfélők nem fogják ezt megtenni voltak éppen. A 24. fejezet 15. versében: ne bántalmazd lopakodva, te istentelen ember, az igazak lakhelyét, és ne pusztítsd el a táborhelyét. Mert az igaz ember hétszer elesik, és újra felkel, de a gonoszok szerencsétlenségek gükben elbuknak. Mennyi bölcsesség, isteni bölcsesség van mégis az ő szavában. Nem az emberi bölcsesség, Isten bölcsessége, de életre való bölcsesség is. Vagy azt gondoljátok, hogy Isten annyira irreális, valószerűtlen lenne, azt gondoljátok, hogy Isten nem tudja, hogy nekünk embereknek milyen utasításokra van szükségünk, milyen tanácsokra, mi mindennel szembesítve kell lennünk, és különösen azóta, hogy az Úr embertestet öltött magára, és eljött erre a földre, nem mente át minden megpróbáltatáson, nem volt-e együtt érző, vajon a te fájdalmad nem az ő fájdalma, és a te szorongásod nem az ő szorongása, és vajon nem úgy van-e, hogy valamennyiünk lelki gyötrelme az ő gyötrelme is lenne, hiszen meg van írva, hogy ő egy olyan főpap, akinek együttérzése van a mi gyöngeségeinkkel. Itt nincs senki az élvonalban, aki kimondja az ítéletet. Itt nincs senki, aki akár csak egyetlen egy embernek is ártani akarna. Ez lenne az utolsó dolog. De egy dolog bizonyos. Isten mindannyiunknak, vagy mindannyiunkon segíteni akar. Nem létezik Istennek egyetlen olyan szava sem, még a legszigorúbb sem, amelyben ne jönne már velünk szembe Isten szeretete, és ne nyújtaná felénk segítő kezét. Alapvetően Isten minden ígéje, segítség van, vigasztalás van, felépülés, és mindent magában tartalmaz, amire szükségünk van. Bárcsak megajándékozhatna bennünket az Úr kegyelemmel, hogy különbséget lehetne tenni közöttünk és mindenki más között, mint Isten gyermekei között. Hogy fennállna egy olyan különbség, amely abban nyilvánulna meg, hogy a mi nyelvünk át van ízasztva Isten tüzétől. Ajkunk fel van kenve, hogy azt mondja, ami Isten dicsőíti, és egymást felépíti, mert nekünk mindannyiunknak hozzá kell, és szabad járulnunk a szellemi felépüléshez. Kinek? A maga része szerint, a maga bölcsessége szerint. És mégis olyan keveseknek van lehetőségük közülünk arra, hogy az Urat széles körűen szolgálják. Nem mindenki indulhat el egy evangélistaként, de mindannyiunknak megvan a lehetőségünk arra, hogy alázatos módon, átadott módon szolgáljuk az Urat, mint olyan emberek, akik már nem önmaguknak, hanem sokkal inkább az Úrnak élnek. Azt nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr, de egy dolgot tudunk, hogy hamarosan eljön. És én a végsőkig hiszem és várom, hogy a végén a gyülekezet ugyanolyan állapotban lesz, mint amilyen a kezdet kezdetén volt. Két dolog létezik. Az egyik íge szakasz arról szól, hogy a szeretet sokakban kihűl, mert az igazságtalanság elhatalmasodik. De ugyanígy a bárány menyasszonyában újra ott kell lennie az első szeretetnek, és pedig égően, lángolóan. És én szeretném hinni, hogy kegyelemből hozzátartozunk. De ébereknek kell lennünk, és át kell látnunk mindent, ami az útunkba kerül, az útunkat állja. Nekem magamnak sem sikerült még. Elég sokszor kudarcot vallottam már. Nem úgy állok itt, mint egy farizeus, mint aki mások fölé helyezi, vagy emeli magát, hanem mint egy olyan ember, aki átérzi és átéli a saját nyomorúságát és gyötrelmességét. Egy dolognak azonban világosnak kell lennie. A mi Istenünk kegyelmesen letekint ránk. Segíteni akar nekünk, útat akar mutatni, hogyan lehetünk áldás egymás számára, és hogyan használhat fel bennünket. Hogyan használhat fel, miközben az ő kezében vagyunk. Mit ír Jakab? Ismerjük az összes íras szakaszokat. Hogy egy forrásból nem fakadhat édes és keserű víz, hanem bennünk elő kell törnie egy isteni forrásnak. És ebből a forrásból édes víznek kell fakadnia. Egy olyan légkörnek, amelyben minden ember jól érzi magát. Amikor megnyitjuk a hajkunkat, mások meg kell legyenek áldva. Én már éppen elégszen elmondtam már, Ábrahámnak nem kellett imádkoznia azért, drága Istenem, áldj meg engem, és Uram, áldj meg még egyszer. Nem, Isten maga azt mondta neki, én meg akarlak áldani téged, és áldás fogsz lenni. És ezzel megtörtént. Elindult, és áldás lett. Miért? Mert egy olyan ember volt, aki az isteni ígéretet, amelyben már el volt rejtve az áldás, hitáltal a szívébe fogadta. És mivel az Úr ígéje intéződött hozzá, és Isten kötött vele egy szövetséget, és ez az ígéret meg lett adva ebben az ígében, így áldássá is válhatott. És tudjuk, mit mondott még az Úr. Te benned legyen áldott a föld minden nemzetsége. És mi volt az? Istennek egy embere, egy olyan ember, mint te is én, aki a kaldeai Úrban élt, az Eufrátes folyó túloldalán, miközben más isteneket szolgált, és hirtelen Isten belép az ő életébe. És abban a pillanatban, amikor Isten belépett az ő életében, bekövetkezett a fordulópont is. Elérkezett a fordulópont. Volt előtte egy út, volt előtte egy cél, és Isten mindent beteljesített abból, amit megígért. A Galatákhoz írt levél szerint Krisztus által mi az Ábrahám szellemi magva vagyunk. Olyan emberek, akik Isten ígéretéből, Isten ígéjéből, vagy az Isten ígéje alapján lettünk életre hívva vagy keltve. És éppen ezért valóra kellene váljon az életünkön keresztül az, amit Isten megígért az életünk által. Valóság. De ez csak akkor történhet meg, ha valóban az Úr rendelkezésére bocsátjuk magunkat, és képesek vagyunk különbséget tenni a romboló és az építő tevékenység között. És ha ma visszagondolok némely dolgokra, hogy mennyi romboló lehet a kritika, mennyire rombolóak a megjegyzések és a panasztételek, és észrevesszük, hogy mi ennek az egésznek, hogy mi ennek az egésznek az eredménye. És néha csendben feltettem magamnak a kérdést, vajon mindannyian megtanultuk-e a leckét mindenből? Hol tartunk mi szellemileg ma? Megmutathatta-e nekünk Isten kegyelemből, hogy mi az, ami épít minket, és mi az, ami nem, hogy mit kell tennünk, és mit kell félbehagynunk? Ebből az ige szakaszból is, ami az 5. Zsoltárból lett felolvasva nekünk, a 8. vers így szól. Én viszont bemehetek a te házadban a te nagy kegyelmességed szerint. Leborulhatok a te szent templomod előtt, a te tiszteletedre. Hadd tegyük mi is ezt a lépést. Lépjünk szent tisztelettel Isten színe elé, és mondjuk, Uram, itt vagyunk. Tégy velünk úgy, ahogyan neked tetszik. A 9. versben ez áll. Uram, vezess engem a te igazságod szerint ellenségeim okulására. Tedd egyenessé előttem az útadat. Nem csak egy valamilyen útat, és nem csak az én útamat, hanem a te útadat. Hadd legyen ez az én imám ma, és a ti imátok is, hogy azt mondhassuk, egyengesd előttem a te útadat. Gyakran előfordulhat, hogy vannak útjaink, amelyeket szeretnénk ugyan járni, és az útunkat az Úr elé tárjuk, és azt mondjuk, Uram, egyengesd előttem az útat. De amennyiben ez nem az Isten útja, milyen célból egyengesse azt előttem. Ha pedig az ő útja, egyengetni fogja, egy más lehetősége nincs is, hiszen Isten nem mondhat igent a mi útunkhoz. Nekünk kell igent mondani az ő útjára. Ez a helyes sorrend, és az isteni rendelkezés. Uram, vezess engem a te igazságod szerint, az én ellenségeim okulására. Tedd egyenessé előttem a te útadat. Ez az én lelkem kiáltása ma este. Egyengesd előttem a te útadat. Mi van megírva Jánosról? Ó, ő előtted fog menni, járni, hogy előkészítse neked az útat. Ez csak is Isten útja lehet, semmilyen más út nem vezet a célhoz. Mert az ő szájukban nincs őszinteség, belső részük a gonoszság vagy a huncutság, de ugyan ez ne legyen a mi gondunk. A mi gondunk az, hogy szívből ki tudjuk mondani, Uram, vezess engem a te igazságod szerint, az én ellenségeimért. Tedd egyenessé előttem a te útadat. Milyen csodálatos lenne, ha mindannyian a lelkünk mélyéről segítségül hívhatnánk az Úr nevét. Lelkünk mélyéről. Azt mondani, ó Istenem, vizsgálj meg engem, állapítsd meg, hogy mi a szándékom, és ellenőrizd, hogy jó úton járok-e, hogy a te útadon járok-e. Hiszen ismeritek Branham testvér bizonyságtételét, amikor ez a prófétai kijelentés elhangzott, te a helyes döntést hoztad meg, ez volt az én útam. Ez volt az én útam. Nekünk döntenünk kell, de ha az helyes akar lenni, akkor az Isten akaratában kell lennie, és senki, egyetlen ember sem tud garanciát vállalni. Ha csak Isten nem ajándékozza meg kegyelemmel. És akkor kiderül, hogy ez így van-e, hogy Isten rá tudja-e tenni az ő áldását, hozzá tudja-e adni. Uram, mutasd meg nekem a te útadat, és adj erőt, hogy kövessem azt. Uram, fedd fel előttem a te akaratodat, és adj erőt, hogy megtehessem azt. Ha ezt ma este teljes lelkünkből elmondjuk az Úrnak, akkor meg fog hallgatni is minket, mert ez az ő szíve szerint imádság. Így imádkozott Dávid, és így imádkozhatunk mi is. Ő meg lett hallgatva, miért ne lehetne, hogy mi is meghallgattatásra találjunk. Legyen, hogy az Úr nekem a segítségemre legyen, nekünk és minden népének az egész földön. Hogy a közeljövőben megtapasztalhassuk és láthassuk az ő hatalmát és dicsőségét. Annak, aki annyi fáradtságot vállalt önmagára, annyi türelmet gyakorolt velünk, és olyan kegyelmes volt hozzánk mind a mai napig, hogy ne járjunk a magunk útján abban a feltevésben, hogy minden rendben van, hanem újra és újra próbára, vizsgára tegyük magunkat az ő színe előtt, és újból is újból szembenézzünk vele, és azt mondjuk, Uram, itt vagyunk, itt vagyok, tégy velem úgy, tégy velünk úgy, ahogyan neked tetszik, és abban a pillanatban, amikor Isten kegyelméből valóban az íge korlátai közé helyeztük szívünket, egész lényünket és ajkunkat is, nem történhet másképp, mint hogy az Úr megerősíti, vagy visszaigazolja az ő szavát, és kinyilatkoztatja magát. Hányan szeretnék, ha Isten kinyilatkoztatná magát az ő dicsőségében? Hiszen nem lehet másképp, ennek így kell lennie. Isten szava igaz, és ő igazmondó. Ő hűséges minden tetteiben, minden bizonyságtételében, minden rendeletében, mindenben, amit az ő szent szája valaha is kimondott. Az örökre igaz, ebben megbízhatunk. Ó, bár csak hinni tudnánk, és az Úr rendelkezésére bocsáthatnánk magunkat, mi is meglátnánk, és meg is tapasztalnánk Isten dicsőségét. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te drága és a te szent ígédet. Már is érezzük, hogy segíteni akarsz nekünk. Életünk minden órájában, minden pillanatában, amikor még veled lehetünk, te azon igyekezel, ó Istenem, hogy megsegítsd a te népedet, segítséget nyújts neki. Uram, a szívem legmélyéből köszönöm neked minden drága szavadat, Uram, a helyreigazítás szavait, a figyelmeztető szavakat, Uram, mert egyetlen íge sincs hiába megírva, hanem azért adatott, Uram, hogy helyreigazítson bennünket. Én és mindannyiunkat, Uram, meghajlunk a porban te előtted, itt a te szent templomodban, Uram, mert te vagy az egyedül igaz Isten, Uram, és azt akarod, hogy a te szavad szerint járjunk. Ó, ajándékozz meg kegyelemmel engem és mindannyiunkat, Uram, ajándékozz meg könyörül, egy körülmetélt nyelvvel, Uram, és egy körülmetélt szívvel, és egy körülmetélt gondolkodásmóddal, Uram. Te ismersz mindannyiunkat, a tied legyen a tisztelet, a megtiszteltetés, ezt kérem tőled ma este, Uram, segíts meg engem kegyelemből, a Jézus nevében. Amen.